Főiskolán szombatonként reggelente szoktunk egy kis bibliakört tartani, és éppen a legutóbbi alkalommal beszéltünk meg egy olyan igét, ami azóta sem engedett engem el. Lehet, hogy lesznek olyan gondolatok, amik ismerősek lesznek azoknak, akik részt szoktak venni ezen a szombati alkalmon, de talán sikerült még ahhoz valamit hozzátennem, mindenképpen felolvasom tehát ezt az igeszakaszt. János evangéliumának a második fejezetében található, és ott is az elsőtől a 12. versig olvasom az igét, amely így hangzik. És harmadnapon mennyegzőlőn a galileai Kánában, és ott volt a Jézus anyja. És Jézus is meghívaték az ő tanítványaival együtt a mennyegzőbe, és elfogyván a bor, a Jézus anyja azt mondta neki, nincs boruk. Így szólt hozzá Jézus, mi közöm nekem és neked ehhez? Ó, asszony, nem jött még el az én órám. Ezt mondta az anyja a szolgáknak. Valamit mond nektek, megtegyétek. Volt pedig ott 6 kőveder. Ez nem az enyém. Tehát volt pedig ott 6 kőveder elhelyezve a zsidók tisztálkodási módja szerint, melyek közül egybe-egybe 2-3 métrét a fért. Azt mondta nekik Jézus, töltsétek meg a vedreket vízzel, és megtöltötték azokat színig. És mondta nekik, most merítsetek, és vigyetek a násznagynak, és vittek. Amint pedig megízlelte a násznagy a borrá lett vizet, és nem tudta, hogy honnét volt, de a szolgák tudták, akik a vizet merítették, szólította a násznagy a vőlegényt, és mondta neki, minden ember a jó bort adja fel először, és mikor megittasodtak, akkor az alábbvalót. De a jó bort ekkorra tart, te a jó bort ekkorra tartottad, ezt az első jelt a galileai Kánában tette Jézus, és megmutatta az ő dicsőségét, és hittek benne az ő tanítványai. Azután lement Kapernaumba ő és az ő anyja és a testvérei és tanítványai, és ott maradtak néhány napig. Eddig tehát az ige. Mindenek előtt egy műfaji megjegyzés. Én, mint Biblia olvasó ember, nem merném azt állítani, hogy ige hirdetést tartok, hanem inkább azt mondanám, hogy ez egy ige magyarázat lesz, arról fogok beszélni, ami engem megszólított ebben a szakaszban. Talán üzenetértéke lesz, talán nem, ezt nem tudom előre. Hát abban az értelemben persze ige hirdetésről lesz szó, hogy az Istennek a Szentírásból megérthető gondolatait és terveit nem lehet bölcseleti úton felépíteni. Itt nem működik se az indukció, se a dedukció, se a dialektika, semmi ilyesmi, hanem ezt csak kihirdetni lehet, erről csak beszélni lehet, és aztán pedig ezt csak elhinni lehet, tehát ilyen értelemben természetesen ige hirdetésről lesz szó. Akkor, amikor ezt a szakaszt olvassuk, vagy én magam olvasom, akkor szinte tolakodnak a szemeim előtt a önmagukat kínáló, allegórikus lehetőségek, különféle párhuzamok. Szinte minden szereplő egyfajta szimbólumként, metaforaként tűnik elénk, mert a szöveg, ez a bibliai szakasz, ez szándékosan, szinte szándékosan szakítja el magától a referenciális világtól, tehát mindattól, amiben az ő vonatkozási pontjai kijelölhetők lennének, mert nem tudjuk, hogy ki hívja meg Jézust, nem tudjuk, hogy egész pontosan melyik Kánáról van szó, mert volt vagy 3 abban az időszakban. Persze ez a 3, ez mind a galileai tó partján volt, egy-két betű eltéréssel írták ezeknek a nevét. Nagyon sok minden, sok részletet nem tudunk ebből a szakaszból, és nem véletlenül, én úgy gondolom, megvan ennek az oka. Biztos vagyok benne, hogy van egy olyan szándéka a Szentírónak, János evangélistának, hogy szimbólumokat mutasson be ezzel a szöveggel, és hogy többféle allegóriát vagy párhuzamot kínáljon fel a számunkra akkor, amikor olvassuk, és tényleg nagyon tág a lehetséges értelmezéseknek a horizontja, mert elindulhatunk egészen az általunk ismert világban értelmezhetőségtől olvashatjuk ezt a szöveget úgy is, ahogyan egyébként a szombati alkalommal olvastuk, hogy egyfajta generációs feszültség érthető meg belőle, amelyik első sorban Jézus és az ő anyja között feszül, és aztán valamilyen módon ez kezelve van, valamilyen módon vagy feloldódik, vagy nem, de van egy ilyen pszichológiai olvasata is. Aztán elindulhatunk a szimbolikus irányba, mert nagyon fontos módon nevezi a szolgákat ez a szöveg. Nagyon sok megfelelője van a görögnek, a görög nyelvnek a szolga kifejezésére. Itt ezek közül diakonosznak hívja a szolgákat, ami azt jelenti, hogy felszolgáló, házi rabszolga, akinek az volt a dolga, hogy az étkezések során szolgálja ki az urakat, és egyértelműen látszik, hogy a bibliai szakaszunk játszik a szolgaság és az uralkodás jelentéseivel, mert azt látjuk, hogy a közvetlen haszonélvezői ennek a csodának nem azok, akik megisszák a bort. Mert nem tudják, hogy hogy állt elő ez a bor. Bár megízlelik és finom. De sokkal kevesebbet nyernek ők, mint amennyit nyernek a szolgák, a diakonoszok, akik látják, hogy hogyan állt elő a bor, és ott sürgölődtek a csoda körül, viszont nem írja a szöveg, hogy ők ittak volna belőle. Tehát ez is egy nagyon érdekes olvasat, és elindulhatnánk ebbe az irányba is, de még mehetünk tovább, és még erőteljesebb, ugye szimbolikus irányba is tágíthatnánk az értelmet, mert úgy látszik, hogy ez a mennyegző, mintha az egész világ lenne, az egész univerzum, főleg akkor, hogyha tekintetbe vesszük azt a nagyon érdekes párhuzamot, hogy János kortársaként egy zsidó filozófus, akit alexandriai Filonnak hívtak, olyat talált mondani és írni, talán nem is sokkal János evangéliuma előtt, egy ószövetségi párhuzam alapján, hogy a logosz, vagyis az ige, az Istennek a beszéde, az az örökkévaló Istennek a bor töltögetője, oinokósza, ugye görögül, és lakoma szervezője. És biztos, hogy nem volt ő egyedül ezzel a fajta gondolattal, ezzel a fajta olvasattal, egy ótestamentumi szövegre hivatkozott, és hogyha ilyen irányból közelítjük meg a szöveget, akkor tényleg gondolhatunk arra, hogy az egész világnak a metaforája mindez, mert az igazi lakoma szervező ebben a történetben nem a vőfély, aki azt se tudja, hogy körülött egyszer, csak a kezében nyomják a bort és örül neki, hanem maga Jézus, aki előállítja ezt a bort, aki körül a diakonoszok sürgölődnek, és a diakonoszok, azokról tudjuk, hogy az Új Testamentum eképpen hívja például az apostolokat, hát ugye az Úr szolgájaként, vagy szolgájának nevezi magát Pál apostol, miközben azok, akik élvezik a csodának a végeredményét, a bort, az meg akár lehetünk mi magunk is, akiknek kiszolgálja ugye a diakonoszoknak a sora, tehát mondjuk az igét hirdetőknek a sora, az Istennek az ajándékait, és ezért semmit nem kell tenni. Még csak kérni sem kellett, mert az Isten szeretetből adta oda ugye ennek a világnak az ő ajándékait, amit szimbolizálhat itt a bor. De még csak nem is ebbe az irányba mentem el akkor, amikor töprengtem ezen a szakaszon, hanem és most ezt nehezebb lesz megmagyarázni, hogy miért is ez volt az, ami nekem érdekes volt, de két vallás történeti párhuzam volt az, ami elindította azt a gondolatsort, amit én a magam számára üzenetként értettem meg. Az egyik, az közvetlenül Máriához kapcsolódik, és az ő szerepéhez ebben a szakaszban. Nagyon érdekes az a nagyon rövid párbeszéd, ami lejátszódik közte és Jézus között. A Károli Bibliánk még nem úgy fordítja, ahogyan én ezt felolvastam, de azóta az összes új fordítás, az új revíziók, azok mind ugyanígy, ahogyan most én magam is értelmeztem, és a kommentárok is. A Károli fordításunk az úgy hangzik, hogy mi közöm neked hozzád, asszony, mondja ezt Jézus, és aztán folytatja, nem jött még el az én időm, de nem ezt mondja a görög szöveg, hanem a görög szöveg az azt mondja, amit én is aztán olvastam, hogy nekünk mi közünk van ehhez, ami most itt történik, asszony, neked és nekem. Még nem jött el az én időm. És ahhoz, hogy értsük ezt a párbeszédet, Nagyon kevés kommentár szokott egyébként ezzel foglalkozni. Valamiért elbizonytalanodnak Jézus második mondatánál, hogy még nem jött el az én időm. Ahhoz valamennyire ismernünk kell a kor mesiási váradalmait, amelyek között ott szerepelt az a mesiási lakoma, amiről sok korabeli, vagy ide ebbe a korba visszavezethető zsidó, hagyományt megörökítő szöveg is beszél. És ez a mesiási lakoma, ez akkor következik be az akkori zsidó ember gondolatai szerint, amikor a mesiás, a politikai mesiás, tehát Izraelnek az eljövendő, tehát az eszkatológikus időkben adatott királya, aki felszabadítja Izraelt, ugye az elnyomás alól, az egyfajta győzelmi tort ül a legyőzöttek fölött, és egy nagyon bőséges korszak köszön be Izraelbe, és szimbolikus módon, ugye egyfajta messiási vacsorával, messiási lakomával írja ezt körül az akkori zsidó gondolkodás. Közben aggodalommal tekintek Ildikóra, remélem, hogy minden rendben lesz. Tehát, hogy egy szimbolikus messiási vacsorát ír körül az a kor, amikor majd meg fogják inni azt a bort is, ami a messiási kor bőséges terméséből származik. De a lényeg az, hogy nagyon valószínű, hogy Mária nem annyira anyaként beszél az ő fiához, Jézushoz. Zárója bejegyzem meg, János evangéliuma soha nem nevezi nevén Jézus anyját. Mindig Jézus anyaként beszél róla. Ehhez, erről sok mindent el lehetne mondani, de most ezt csak zárójelben említem meg. Tehát nem is annyira a fiaként szólítja meg Jézust, hanem én úgy látom, hogy ezek a messiási váradalmai szólalnak meg. Akkor, amikor azt mondja Jézusnak, hogy itt az alkalom. Tehát itt ülünk egy lakomán, és nincs boruk. Lehetne esetleg ebből még az is, amiről azt gondoljuk, hogy el fog következni. És innen nézve érthető az, amit Jézus mond neki, hogy még nem jött el az én időm. Tehát ez még nem az a kor. Én legalábbis így értem ezt a szakaszt, ami nagyon furcsa, hogy mégis cselekszik. És csinál valamit, ami aztán nem egészen az lesz, amire az anyja kéri, ha innen olvassuk, ahogyan én értem ezt a bibliai szakaszt. De ami itt lejátszódik, engem az szólított meg először leginkább ebben a szövegben, mert számomra ez egyfajta egzisztenciális üzenetet hordoz, mert úgy látom, hogy Jézust folyamatosan igyekszik a körülötte levő világ a saját képére is, a saját elképzeléseinek a hasonlatosságára formálni, és folyamatosan igyekszik őt sodorni önmagával. Igazi áldozattá tenni, de nem olyan áldozattá, mint amilyennél végül ő vált, hanem nyomást gyakorol rá, hogy sodródjon az árral. Nehéz ezt elmagyarázni, ez a nehezebb, ezért is kezdem ezzel, mert engem minél mélyebben szólít meg egy szakasz, annál nehezebben tudok beszélni róla. De mégis azt gondolom, hogy létezik, ha ilyen nézőpontból olvassuk, kétféle alapvető tudatállapot, amivel benne lehetünk ebben a világban. Az egyik tudatállapot az az áldozatnak a tudatállapota, aki enged ennek a sodrásnak, és aki úgy érzi, hogy a világ erőinek csak egy magatehetetlen, kiszolgáltatott áldozata, aki semmit nem tehet azért, hogy ebből az áldozati állapotból kikerüljön. És bármilyen furcsa és visszás is, amit én most mondok ezzel kapcsolatban, hiszen látjuk, hogy Jézus a színtiszta áldozat, mert hogy megölték őt, mégsem áldozatként viselkedik ebben az értelemben, mert átveszi a kezdeményezést, és ez volt nekem elsősorban és először is nagyon érdekes ebben a szakaszban. Inspirálja rá Mária, de ő valami mást kér tőle, mint ami lesz az egészből. Hát ő folyamatosan az események aktív alakítójaként él benne a saját történeteiben, olyan valakiként, aki mindenek előtt a munkát, amennyire én látom, önmagán végzi el először, ahhoz, hogy ne áldozatként maradjon benne, vagy ragadjon benne egyetlen történetben sem. Talán érthetőbb lesz az, amit most megpróbálok átadni akkor, hogyha hát megnézzük, hogy mi lehet az alternatívája annak, amit itt Jézus tesz. Lehet-e olyan személyt találni a Bibliában, aki ennek az ellenkezője, aki tényleg áldozatként kerül bele és ragad benne a saját életében és a saját történeteiben. És én talán nagyon távolinak látszik első látásra ez a, hát ez az analógia, ez a párhuzam. Én például Káinra gondoltam akkor, amikor Jézus alternatíváját kerestem. Olyan értelemben, hogy olyas valakit kerestem a Bibliában, aki áldozatként élte meg a maga szerepét a saját történetében és a saját életében. És miért Káinra gondoltam? Egy pici kis kitérőt engedjenek meg a testvérek, engedje meg a gyülekezet ebbe az irányba. Káin és Ábel történetét biztosan mindannyian ismerjük, vagy legalább biztosan hallottunk már róla. Tudjuk azt, hogy hát az első testvérpárról van szó, Ádám és Éva gyermekeiről van szó, akik közül Káin földművelő lett, Ábel pedig állattenyésztő lett, és egyszer történt az, hogy ajándékot vittek az Úrnak mindketten, és az egyikre rátekintett az Úr, ez volt az Ábel ajándéka, a másikra meg nem tekintett rá az Úr, ez volt Káinnak az ajándéka. Biztos, hogy nem kell misztikusan olvasnunk szerintem ezt a szöveget, mert itt egyszerűen az történhetett, hogy a következő évben az egyiknek jó volt a szaporulata, ugye ez volt az Ábelé, ezért gondolta azt, hogy ő rátekintett az Úr. Káiné meg nem volt jó, neki meg nem lehetett jó a termése, és ő meg ezért gondolta azt, hogy őre meg nem tekintett rá az Úr, és ennek mi lett a következménye? Az lett a következménye, hogy megharagudott Ábelre Káin. Nagyon tömör ez a bibliai szövegünk is. Az Úr még mielőtt baj lett volna, megszólította, és azt mondta neki, hogy a bűn az ajtó előtt áll, ugye, és rád leselkedik, de te uralkodj rajta. Hát nem uralkodott rajta Káin, hanem a bűn uralkodott el, ugye, ő rajta, és meghalt Ábel. Miért mondom azt, hogy én úgy látom, hogy Káin áldozatként viselkedik ebben a történetben? Azért, mert ő úgy érzi, hogy ő ki van szolgáltatva azoknak az eseményeknek, amik történnek vele. Hogy maga tehetetlen áldozata a körülményeknek, sőt magának az örökkévaló Istennek is. És ez egy nagyon súlyos szégyenérzetet ébreszt fel benne. Bele lehetne ám ebbe kavarodni erősen, ebbe az analógiába, de látjuk, hogy nem jár következmények nélkül az, ha valaki benne ragad ebben az áldozati tudatállapotban. Nem arról van szó, hogy ne avatkozna be a világba, hanem arról van szó, amit az Isten ajánl neki, hogy önmagán nem végez el munkát. Lemond önmagáról, lemond a döntés lehetőségeiről, és lemond a felelősségről, bármilyen, hát távolinak látszik is ez az analógia, de ez tökéletesen ellentéte mindannak, ami Jézussal történt, és bármilyen furcsa, mert hát nagyon furcsa végül is a látszólagos végkimenetel, ő úgy lett önmaga áldozata, mármint Káin, hogy aztán neki is áldozata lett, tehát ölt konkrétan, mert ez lett Ábel. Jézus pedig úgy uralkodott önmagán, megfogadva ugye azt a tanácsot, amit Káinnak is adott az örökkévaló Isten, mert ez lehetséges. Lehet munkát végezni önmagunkon, és uralni ilyen értelemben önmagunkat, hiszen az Isten ajánlja, és ő beszél nekünk erről. Tehát úgy uralkodott önmagán, és az önmagán elvégzett munkának az lett az eredménye, hogy áldozat lett belőle, hogy meghalt. De én azt mondom, hogy nem a végkimenetel a lényeg, hanem az a lényeg, hogy hát mi az, szerintem legalábbis, mi az, amit az ember megtalálhat akkor, amikor elvégzi ezt a munkát, és amikor valamilyen módon kilép az áldozati szerepből, vagy az áldozati tudatállapotból. Én szerintem akkor következik be az, hogy megtalálja a helyét a világban. Megtalálja a küldetését, megtalálja a hivatását. A lehetőségeire talál rá. Önmagához talál vissza. És ez az, ami számomra üzenet volt, és nekem egy nagyon fontos mondandója volt annak, ami Jézus és Mária között történt elsősorban. Az tény, hogy van egy különbség, én úgy gondolom, Jézus és mi közöttünk, mégpedig az, hogy hát mi adhat erőt nekünk ahhoz, hogy kimeneküljünk az áldozati, hát mondjuk így tudatállapotból. Azt látom, és azt gondolom, hogy elsősorban az, ha Jézus közelében vagyunk. Mert erre van példa ebben a csodában is, ebben a csodatörténetben is. És akkor áttérnék egy picit, hát ennek a csodának az analízisével, egy pici rövid kis elemzésével a másik gondolathoz, ami nekem különösen is érdekes volt, és talán itt tudok kapcsolódni ahhoz a kiemelt mondathoz, amit olvashattunk a bulletinben is, amiben az hangzik el, hogy töltsétek meg a vedreket vízzel. Most megint egy vallástörténeti párhuzammal kezdeném, ugyanis nagyon jól ismert volt János evangélista idejében a Dionysos kultusz, aminek a központjában ugyancsak a bor állt. És a Dionysos kultusznak ugye az egyik több fontos mitológiai eleme volt, hagyomány eleme volt. Ezek között ott volt az, hogy Dionysos, ez a pogány istenség, bort ajándékoz a híveinek. De a semmiből teremti. És amiben eltér ez a szakasz ettől a legendáriumtól, az egy nagyon fontos vonása, és talán ez el is hangzott egy mondat erejéig a szombati alkalommal is, mégpedig az, hogy Jézus nem a semmiből teremti ezt a bort. Hát eleve nagyon furcsa egyébként minden körülmény, mert itt akkora kővedrek állnak ott vagy a házban, vagy az udvaron, amekkorák nem szoktak állni, egyetlen zsidóházban sem, tehát ez egy egészen szokatlan mennyiség, amiről itt beszélünk, a 2-3 métréta, az nagyjából egy olyan 80-120 litert jelent. Tehát, hogyha mondjuk a felső határt nézzük, amiről itt beszél a szakaszunk, akkor körülbelül 700 liter, és 720 liter víz az, amivel meg kell tölteniük a szolgáknak az edényeket. Miért? Jézus nem tudta volna semmiből oda teremteni a bort? De, nyilvánvalóan oda tudta volna. Mégsem azt teszi. Hanem, itt el kell kezdeni sok embernek sürgölődnie körül a csoda körül. Tevékenykednie kell, cselekednie kell, de még mielőtt ez megtörténne, megelőzi az egész történetet Mária kérése. És a legérdekesebb szakasz számomra az éppen ez. Mert szemmel láthatom, Mária olyasmit kér Jézustól, vagy legalábbis ez úgy látszik, ami Jézus gondolatai között eddig nem szerepelt. Meglepi őt ezzel a kéréssel. Hogy nincsen boruk. Tehát én azt látom, hogy nagyon sok oldalát lehetne ennek a történetnek még tovább elemezgetni, hogyha csak a csodát elemezzük akkor is. Először a Mária szerepe az, ami érdekes számomra, mert mindannyian lehetünk ilyen értelemben Máriák, mert minden csodát megelőz egy vízió, és ez az, ami nekem nagyon érdekes. Azokat a csodákat is, amik körül sokan kell, hogy sürgölődjünk, mert az Isten a másik oldalról, a diakonoszok oldaláról egyértelműen, és a Szentírás maga azt sugallja nekünk, hogy ő nem tesz nélkülünk csodákat. Vagy nem szívesen tesz minélkülünk csodákat. Hát az ő csodái azok olyan csodák, amelyekhez munkatársakként fogad fel bennünket, sőt, olyan csodái is vannak, amihez először kell egy emberi vízió, kell valakinek valamilyen álma. És ez a Máriának az álma, Máriának a víziója, ami nem szerepelt addig az Isten terveiben. Vagy nem szerepel, szemmel láthatóan szerepelt Jézus gondolatai között. Mégis megtesz valamit, ami persze egy kicsit más, mint amit Mária kért, de számomra nagyon nagy üzenete van ennek, mert igazán hangsúlyossá teszi az embernek a felelősségét a saját világában, még akkor is, hogyha hogyha imádságra adja a fejét, mert olyasmit is kérhet az Istentől, én úgy látom, ami addig nem szerepelt az Isten terveiben. Ami az embernek az, a víziója, a látomása, ami az a mód, ahogyan ő szeretne beavatkozni ebbe a világba. De mindez Jézus környezetében történik. Tehát a Jézussal való együttlevés az, ami igazán inspirálja erre az álomra azt, akitől ez a csoda történetesen kiindul. Hát mindenképpen fontos az én számomra mindez, mert azt gondolom, hogy érdemes álmodnunk, és arról álmodnunk, hogy miképpen avatkozzunk be a világunkba, miután már önmagunkon munkát végeztünk, mert a Jézussal való együtt élés, azt gondolom, hogy erre biztos, hogy inspirálni fog mindnyájunkat, és érdemes aztán komolyan is venni az álmainkat és a vízióinkat, mert lehetséges az Istent meggyőzni. És lehetséges ilyen módon az, hogy csodák történjenek. A mi vízióinkból, a mi álmainkból kiindulva történjenek meg ezek a csodák. De egy másik oldal még talán befejezésképpen, és ez pedig a diakonoszoknak az oldala. Nagyon hosszan lehetne egyébként elemezni ezt a szót, és nagyon érdekes elemzési lehetőségeket kínálna fel, de most megpróbálom magamat, magamon uralkodni, és nem elmenni ebbe az irányba. De hát megint csak gondoljunk arra, hogy milyen hosszú és kifeszített időpillanat az, amíg ők a vizet hordják. Amíg serénykednek a csoda körül, amiről nem tudják, hogy mi lesz. Csak annyit tudnak, hogy hát Jézus mondta, meg hát Mária mondta nekik, hogy Jézusnak a szavára engedelmeskedjenek, de őket is inspirálja ez a jelenlét, Jézusnak a jelenléte. Ki tudja, meddig kellett hordani azt a 720 liter vizet? És mi minden játszódott le a fejükben, a gondolataik között, amíg ezt megtették? Hányszor gondolták azt, hogy ennek mi értelme van? Hát mocskos, tisztálkodási kőedényekbe hordani a vizet. Tehát mire való mindez? Egyébként meg azt csinálták persze, amit minden nap szoktak csinálni. Tehát ezek végül is az ő hétköznapjaiknak a mindennapjaiknak a ténykedései. És mennyire átnemesíti az egészet az, hogy Jézus közelében teszik. És persze aztán az egésznek van egy végkifejlete. De én azt gondoltam, hogy az én hétköznapjaimra is gondolhatok nyugodtan ugyanígy. Nyugodtan gondolhatok erre úgy, hogy az, ami engem időnként elfáraszt, vagy amit időnként teljesen értelmetlennek érzek, szélmalomharcnak érzek, az ennek a vízhordásnak az időszaka. Mert ha Jézus közelében teszem, akkor ez át tud nemesülni egy ilyesfajta vízhordássá, aminek a végén majd bor lesz. Ilyen értelemben gondolom azt, hogy az Isten jelenlétében, ahogyan valamikor Tibor bácsi mondta, az egyház előző elnöke, úttá válhatnak a hétköznapok, de én azt gondolom, hogy csak az ő jelenlétében válhatnak igazán úttá hétköznapok, egy csoda részeseivé lehetünk, ami nem biztos, hogy ilyen módon fogja felmutatni a transzcendencia és a metafizika minden jelét. De a Jézus jelenléte az, ami nem esíti csodává a hétköznapjainkat, és kívánom mindannyiunknak azt, hogy önmagunkon elvégezve a szükséges munkát, nem áldozatként, benne élve a saját életünkben és a saját történetünkben, érteni tudjuk a saját helyünket ebben a történetben, és váljanak a mindennapi tevékenységeink is hát egy ilyesfajta vízhordássá, amit az Isten jelenlétében teszünk. Amen.